Előbeszéd. Minden mondanivaló között legelsőnek tartottam, hogy ennek a versezetnek, mely a maga nemében magyar nyelvünkön első próba, eredetét, okát és alkalmatosságát előadjam. Somogy vármegyében lakám 1799-ben, és szerencsém vala sok vidám házaknál esmérettségben lenni. Előhúzódtunk együtt másutt az időjárásról, a térről, a fehér vagy fekete karácsonyról, s többefélékről, amik a mindennapi beszélgetésnek vagy kezdete, vagy pótolói szoktak lenni. Ilyen intermezzó ritkán esett meg, kivált, ha vegyes volt a társaság, vagy előle jött volna a fásánk. Láttam, hogy erről kivált a szép nem béliek nem éppen tudnak részvétel nélkül szólani. Láttam, hogy nagy részén sajnálkoztak, hogy oly rövid időt szabott kalendáriumjuk az országos bohóskodásra. Látték modelleket a Dorottyára. De amely modellek itt is csak olyanok valának, mint mindazokban a tartományokban, amelyekre szólott a régi lőcsei kalendárium. Azonnal feltevém magamban, hogy amit egy vagy más szemében nem csak akkor, hanem életemnek megrendült napjaiban, nem csak Somogyban, hanem akárhol is valaha láttam Horáciuszi sóravalót, azt egy, a maga nemében gondoltatva, tökéletes ideában költőképpen előadom. Így kerekedett Dorottya. Ennek a képzelt személynek munkálkodást is akció, handlung kívántam adni, hogy az interesszéjét a versezetnek azzal is neveljem. Erre a célomra azt költöttem, hogy az én Dorottyán nem csak szívében, hanem személyesen is kikél a fársáng ellen, akit szinte úgy felvettem ideális személynek. És ez a kárnevál. De mi lett volna belőle, ha az én két ideálom egymás ellen feltámadván egy kurta duellumra ment volna ki köztök a dolog? Nem lett volna az egész mesézetnek kifejlődése, evolúció, fabulája, igen együgyű? Vagy Dorottya kisasszony kikarmolta volna kárnevál úrnak mind a két szemét? Vagy ez az úr ölön kapta volna a tisztes mamzelt, s úgy vágta volna a hófúvásba, hogy kellett hát tennem mellékszemélyeket, mellékképeket és epizódákat. Így a mesézet is tarkább, a csomó is többszeres, a kibontása is tartóztatóbb lett. Belékeveredtek a dologba majd minden dámák a Dorottya részére, s majd minden gavalérok a kárneváléra. Sőt, hogy a epopéjában annyira kedvelett machinák is, az álmélkodásnak nagyobbítására, mely a vitézi versezetnek fő célja és vége, ki ne maradjanak, részt vettek a történetben Iris, Fáma, Vénusz, stb. Ilyen móddal formálódott aztán egy magános gondolatból egész költemény, melynek továbbá egyéb híja nem volt, hanem hogy képekkel, festésekkel, beszédekkel, s több efélékkel színt és erőt nyervé magának versekbe öntettessék. Nem história hát ez, annyival inkább nem Pascilus, mely élő vagy megholt individumokat sértegetne, sőt nem is szatíra, noha ez utolsónak tulajdoniból, valamint minden komikum poéma a világon egy kis lelket kölcsönöz magának. Semmi magános történet, ez egy fársangról való diskurzuson kívül, amit az elé már említék, nem adott erre alkalmatosságot vagy matériát. Még annyi valóság sem vetett ennek a költeménynek csak akkora talpot is, mint amennyin fundálódott akár a Tassoni elragadtatott vedre, akár a Boálló pulpitusza, akár a Pope ellopott vuklia. Három dolgot találhatnak az olvasók egész versezetemben olyat, amiből a valósággal megtörtént históriára gyanút csinálhatnának. Az első ez, hogy az idő, amikor a fársángi állapotok estek, a poéma meneteléből nyilván kijön. De azt én nem is tagadom, hogy 1799-ben írtam, s a dolgokat is arra a térre költöttem. Akkor idén volt a fársáng. Ó, szomorú folyása az esztendőnek, olyan kurta, mint a Viganó leányainak a derekok, De azon a télen esetté a féle bál vagy e féle hisztéria, amit nékem csupán csak versekbe kellett volna minden költői tehetség nélkül foglalnom. Arról szóljanak az egész táncoló publikumnak mind a két renden lévő érdemes tagjai. Második az, hogy a tartomány, a helység, sőt a ház is precíze ki van téve, ahol a dorottyai intrigék estek. Somogyban, Kaposvárott, a herceg kastélyában. Mégis csak kellett ebben valaminek annak lenni. Hamisak a poéták. Miért itt? És precíze itt, s nem másutt, egyébütt, akárhol, hanem itt, és precíze itt. Kérem alázatosan, a hold ugyan elég tágas lett volna, s ott az együgyük állatása szerint Dávid hegedűjén nem lett volna szükség a toponári zsidókat is Pegazus szárnyain felforspontoltatni. De én földi, s különösen nemzeti dolgokat kívántam írni, hogy némely nemzeti visszaéléseket inkább megróhassak. A földön kellett hát játékomnak nézőhelyét felütnöm, s általán fogva nemzetemnek lakóföldén valahol. Ha csupán az üres álmélkodás lett volna a fő célom, jutalmamat pedig abban helyhettem volna, hogy szabad völgyi úr ezt mondja költeményemre, ennyi, no, az ilyen amolyannak begyöngy esze van, ugyanno, hogy tud már ilyen átkozott portékákat kigondolni, mi ördög? Vagy hogy háromlovi uram úgy elaldalogjon rá, hogy egy pipa dohánya tízszer is elaludjék az olvasás közben, az asszonyság pedig a sok csuda képekkel majd minden éjjel véle álmodjék. Már úgy bezzeg jöttek volna ám drágalátos szénák, s a drágalátos szénákban gyönyörűnél is gyönyörűbb peripetiák. Csak vegye az emberi lélek méltó képzelőre. Egy kies rézerdő túl az óperencián, egy kerek erdő, melyben ezüst madarak szólanak, ez már valami. De abban aztán egy aranyvár, mely kokas sarkantyúr forog, már meg-meg valami. Hanem a tündér király kisasszony, akinek minden pillantatjára orientáliszi gyöngyök peregnek. Ha-ho, ez már nem lárifári. Hát még a szép királyfi, a gyémánt buzgánnyal, a tátos lóval. S több ilyen álmélkodásra méltó jelenések szinte az akasztyányi hegyig, mely 50 mérföldről az egy erős krifmadaron kívül mindent magához szippant. Már ilyen históriákat talán 8 lovas debreceni szekkérrel is lehetne a pesti vásárral vitetni, mint a lipsziaira a sok fengésihtéket, mit einem Zaubern Tittelkuffer. Tündérrege szép rézmetszetű címlappal. Már az eféle költemény nyalatná magát, mint a méz. De a szatíra, vaj mi nyögvenyelő orvosság. Akárhogy légyen, én nekem hazámban kellett helyeztetnem a költeményt. Hogy pedig annak egész szituációját Somogy vármegyében választottam, az nem azért esett, hogy a sokszor említésbe jött abuszuszokat ott találtam volna fel legjobban, éppen nem. Abban nemes megyében, melyre én mindenkor idilliumos elmerüléssel emlékezem, a barbarizmusnak nincs helye, de a luxusnak vétkesebb nemesen verhetett még fészket. Nemesek annak nemesei, mint mindenha valának, s teljesek a nemzeti buzgósággal. Egy Széchenyi provinciájában mit találhatna az ember szatírára valót? No de kérem hát, csak kellett mégis valami okának lenni a Somogy választásában, ok nélkül csak a poéta sem csinál valamit. Sem több, sem kevesebb okom nem volt, mint az, hogy akkor ott laktam. Azonban, ha mindjárt Zágor vármegyét, vagy Berzence és Bodrog vármegyék közül akármelyiket választottam volna is szénául, csak fennmaradt volna az előbbi kérdés, hogy mit vétett Berzence vármegye, stb. Csak olyan kérdés az, hogy mulató személyim közé miért vittem muzsikálni in specie a toponári zsidókat, és nem a keszthelyieket, vagy nagykahíróiakat. Harmadik, ami valamely igazságra való célozásomat gondoltatja, ez, hogy mind a gavallérok, mind a dámák közt olyan karakterek, beszédek, s környűülállások találtatnak, melyek igen nagy precízióra mutatnak. Örülök, ha úgy van, sőt, ha ezt sokaktól s kivált nagy belátású olvasóktól hallom, eltalálom bízni magamat. Minden szép tudományoknak és mesterségeknek, jelesben a poézisnak is, fővégek az ámulás, tehűsünk, ha tudnillik eleven és természeti előadásunkkal az olvasó, szemlélő vagy hallgató képzelődését annyira elámíthatjuk, hogy azt a mi költött szténákban vagy indulatunkba, mint valamely új világba, a maga reális szituációjából által varázsolhatjuk. Aki tehát azt hiszi, hogy az én poémámban leírott személyek lehetetlen, hogy valóságos és élő személyek ne volnának, s hogy a tőlem előadott történeteknek nem másoknak, hanem igazság után írottaknak kell lenniük, az minden becsülettel, engedelmet kérek a technikus terminusról, elámult. És én minden bizonnyal, legalább ő ránézve, poéta vagyok. Mert az egész Nemes vármegyében mindazokat, valakiket esmérni is tőlök esmértetni szerencsém volt, tanúbizonságul hívom, hogy az egész tartományban a Balaton és a Dráva partjai közt egyetlen egy szemét sem találhatni, aki az én leírásommal és mesémmel megegyezne, tanúbizonságul hívom a múzsákat, kicsintől fogva nagyig, Kliótól fogva Urániáig, mind a kilencet, pedig kilenc dáma közt csak nehéz titkot tartani, hogy az egész poémát mind magok diktálták, kit Csökölben, kit Hedrahelyen, amely két faluban pedig, hogy mentségemre ezt is felhozzam, egy dámát sem találtam, akit ideálnak felvehettem volna, sőt, a dáma név is oly idegen az ott valóknál, hogy én egyiknek sem mernék ezzel a névvel tisztelkedni. Más az, hogy én Kaposváron mindössze is egyszer voltam, akkor is betegen is kúra kedvéért, a hercegkastélyában pedig sohasem voltam, és még annyit sem tudok róla, mint az első konzulnak Szent Klaudi palotájáról. Hogy tudom hát mégis leírni? A Mátyás király palotájáról Fűsüsné is tud beszélni valamit, ha járt valaha benne. De poétának lenni éppen azt teszi egyiket, hogy költeni és képzelni tudjon az ember. Legprecizébb látszik leírva lenni a karnevál Kaposba való bémenetele, vagy az Einzug. Ezt azután szúrtam belé, mikor már az egész poéma el volt készülve. Fényt és pompát akartam véle adni a történetnek, vévén az ideát a nagyméltóságú főispány ő excellenciájának beiktatásakor tett szolennitászból, mely azelőtt való nyáron esett. De ha valaki az én fársángi kolonnejámnak vezérit az akkori vezér urakból akarná kiókumlálni, nem tudom, hogy találná fel a marcali osztályban Madame Cserházinét. Értenek engem, akinek illik. Egyéb iránt nem szükség apologizálnom. Négy esztendő olta esmérik sok úri rendű urak és asszonságok ezt az én tréfa versemet. Elégnek olvastam fel magam is némely víg kompániákban, elégnek megvan kézírásban is. Mindenütt jó kedvel fogadták, senki benne meg nem ütközött. Legnagyobb jutalmam egy-két kacaj volt. Legnagyobb büntetésem pedig egy-két legyező legyentés. Ez egyik sem dűjti el a tornyot, valamint maga sem az egész dorottya, vagy a dámák diadalma a fárságon, ha mindjárt még tízszer volna is írva négy könyvben. Mégis képzelem, hogy találkozni fognak olyan nénék, akik vagy itt, vagy amott megbotránkoznak, vagy ebbe, vagy amabba. Szia lelkem! A hajlott időnek tulajdona a botorkázás, és bajos dolog a tárgyakat tisztán és a magok formájában látni pápa szemen, vagy hogy a génusz ellen ne hibázzak, máma szemana. Képzelem más oldalról azt is, hogy sok húgak mit fognak tetszeni maguknak, mikor a szép szemek, orcák, kezek, a szerelem diadalmi, s több efélék fordulnak elő, hogy dagad győzni vágyó szívek, hogy futnak majd a tükörhöz, majd a toalethez, s mit látnak? Amaz elsápadva kucsorog, emennek liliomért s rózsáiért. Te szegény tükör, és te könyörülő toalett. Semmi. Ez mindennapi dolog. Az ilyen a boldog kultúrához tartozik, és a világ magától megy. ájulnak a stukerek trupjai egy nymfa előtt, kire születtekkor sem a bába, sem édes mámikája nem nevetett. És a nymfa maga is kezdi hinni, hogy az ájulásig kifájnult nemes látogatók nem csapodárkodhatnak, s a jó tükör csak reggel hazudik. A flórától kicifrázott párkák nyújtják, vagy elmetszik a megbutult érzésűeknek életek fonalát, s a salátának öntenivaló nyűttes románokból lepáriált levelek szinte ontják a temjén füstöt a Kármén istenasszonynak. De elég a szatírából. Folyóbeszédben hamarabb megneheztelnek azért, mint a versekben. Azt mondanám az elébb, hogy ez a poéma nem szatíra. Most is azt mondom, hogy nem szatíra ez a poéma. Mi hát? Epopée comica. Mi? Poéma heroico comicum. Micsoda? Bár ez franciául is, olaszul is csak ilyen formán hangzik, tehát németül magyarázom. Comisches Heldengedicht. Magyarul nem merem addig a nevét emlegetni, míg részenként okát nem adom. Hátul kezdem fejtegetni. Versezett. Már régen megvan téve annak, amire ő jó. Hadd tégyen hát nálam is Kárment, mint poéma költeményt. Bárhogy kiáltsanak is, akiknek vagyon szájok, kedvek, idejek a kiáltásra. Szuperintendens Szilágyi olyan régen vette fel ezt a szót, s azóta olyan régen élünk vele minden ellentmondás nélkül, hogy ez a szó már preszibrált. Vitézi. Ezt jobban szeretem a bajnokinál, a heroikum kitételére. Noha nem ragaszkodom belé makacsul. Sem a vitéz, sem a bajnok nem tészi ki eléggé a héroszt, míg nem akarjuk. Egyezzünk meg valamelyikben, s mindjárt hérosz lesz, akár a bajnok, akár a vitéz, és csak azon a becsületes úton, amin a németek heldje. Mi a valóságos hérosz, és mi a heroikus cselekedet, és miben áll a heroikum poémának természete? Az nem fársángi diskurzusba való. Írtam erről az Árpád név alatt írandó epopéámnak rövid rajzolatjában és kritikájában, mely, remélem, nem sokára kijöhet. Addig a tudni kívánó olvasótól egy kevés várakozást kérek. Furcsa. Ez nékem annyit tesz, mint komikum. Az Árpádra írott kritikámban ennek az elnevezésemnek is okát adom, s kérem, hogy akik benne megtalálnak ütközni, függesszék fel addig recenziójukat, míg az említett kritika közkézre kerülhet. Ott az epopéának tudományát bővebben előadom. Most csak arról szólok egy keveset, milyen móddal kívántam légyen ezt a Dorottya nevű furcsa epopéját annak formájához alkalmaztatni. Magában a vitézi epopéjában már sok próbát tett hadi dolgokban gyönyörködő nemzetünk, melyek között a belső érdemre nézve legderekabb gróf Zrínyi Miklósnak, a ma szerencsétlen vadásznak, Ádriai tenger szirénája, melyel vitéz nagyatjának a Szigetvárban elesett gróf Zrínyi Miklósnak tetteiről szerzett, és amelyet én, mintha csak kevés és nem kapható régi rongyos exemplárban lappang a nagyobb könyvtárakban, szándékozom Árpád kidolgozása előtt históriai és esztétikus kommentáriusszal kiadni, ha az Isten egészségemnek s csendes életemnek kedvezént. A közép vagy bajnoki epopéjában már nem csak próbákat, hanem valósággal szerencsés csinálmányokat is mutathatunk anyai nyelvünkön. A furcsa epopéja még az, amelyben egy-két fordítást ugyan magyarul is olvashatunk, de eredeti próbát még nem tettünk. Ez az a Dorottya, mellyel én poétai literatúránknak ezt a hizakját bétölteni igyekeztem. Ebben az akció vagy a munkálkodás, melyet én a Deák fabula után mesézetnek nevezek, egészen költött, amint már odafeljebb előadám. Költöttnek a személyek is, karakterestül együtt. Mivel pedig a költésnek fő törvénye a verisimilitudo, Wahrscheinlichkeit, azaz, hogy a dologban semmi képtelenség ne légyen, s az olvasó képzelhesse, hogy az megtörténhetett, ezt a törvényt én is szemem előtt kívántam tartani. Hanem mivel a komikumnak természete megenged egy kis nagyítást, Übertreibung, amelyel tisztességes fillentés a komikus poétának célját s az ő munkájának benyomását hathatósabban segíti, én is néha ebből az okból a személyeknek egyes vonásait, s a különös történeteket szaporítottam, halmaztam, nagyítottam, hogy így a festés elevenebb és behatóbb legyen, de képtelenségre mégse fajuljon el. Epopéjámnak megkívántam adni az esztétika egységet is, hogy a benne lévő egy és szimplex akciót az olvasó elméje egyszerre könnyen felvehesse és végigláthassa, mely akció, vagyis végbevitt cselekedet rövidebben ebben áll. Dorottya a maga leánytársaival a rövid fárság és a kevés menyegző miatt Karneval és az ifjak ellen hadat indít, és mikor már őket szinte meggyőzte, Vénusz a dámáknak minden kívánságokat megígérvén emezek eránt megbékélteti. Ezen fő akció mellé epizódikákat is tettem, vagyis olyan melléktörténeteket, amelyek a fő történetnek termesztével megegyeznek, és származásokat mint egy amattól kölcsönzik, és annak interesszéjét, B-hatását és egész fényét nevelik, segítik. Ilyen epizódium a többek között a kaposvári ebéd, a tánc, a lokajok és szobaleányok közt esett külső csata, mely utolsóval, mint valamely umbrával akartam a galánt csatának fényét felemelni. Ha pedig olvasom alacsony történeteket, s egy Gergő hajdú szájába illő szókat talál ebben az epizódiumban, jusson eszébe, hogy a dramatikában is vagyon Niederkomis, Possenspiel, Opera buffa, s holmi monodráma, duodráma, s a többi. Lesz, aki ezekben több kedvet talál, mint citére pompás megjelenésében és orációjában. Lesz, akinek jól esik ez utolsót olvasni nyomban mindjárt egy cselédházi szcéna után. Az én szerzeményemnek interesszéje áll a nemzeti luxusnak és elkorcsosodásnak kigunyolásában, s ifjainknak és leányinknak csintalan, sőt sokszor pajzán mulatságaiknak megbüntetésében. Mert aki azt gondolja, hogy a komika poézisnak célja már az akár epikus, akár drámai, akár már kisebb darab légyen is, csak az olvasó mulattatására és nevettetésére irányoz, az ítéletem szerint hibázik. Bizonyára, valamint az egész poézisnak, úgy ennek is fő célja az emberi szív jó vagy rossz, nemes vagy erőtlen, okos vagy bohó voltának előadása, mely által amaszt lelkesítni, ezt pedig helyrehozni iparkodik. Ezt a nemes célt pedig, kivált a sokaság eránt, nem holmi sikertelen szentenciák, sem nem az oskolai száraz deklamációk életik el az íróval, hanem a nézésre kitett példáknak s a munkálkodásba hozott érzéseknek és indulatoknak van az a behatóbb erejek, mely által a múzsák boldogítóivá lésznek az emberi nemzetségnek. Hogy pedig az említett főcélra jobban eljuthasson az epika poézis, és szebb formában bájolhassa be magát az olvasó fantáziáján keresztül annak szívébe, több eszközöket is vett fel, melyekkel én is igyekeztem élni. Ilyenek a leírások, a képek, melyeknek a festés és jó elrendelés által nagy esztézisi erejek vagyon, ilyenek a hasonlítások, szimilék, melyek a történet előadásának elevenséget, gyönyörködtető tarkaságot és néha világosítást is szereznek. Nálam a komikumnak kútfeje az, hogy a történetet, mely magában nevetséges, úgy adom elő, mint nagy és fontos dolgot, hogy a fontosság és az olvasónak interesszáltatása még nagyobb légyen, munkálkodó személyimnek sok gáncsot és akadályt szerzek céljaiknak elérésében, de az akadályokat utoljára egy váratlan eszköz által, sőt, isteni közbenjárással hárítom el, hogy az addig várakozós kételkedésbe tétetett olvasót a csomónak feloldása egyszerre lepje és nyugtassa meg. Ez neveli a csodálatosságot is, mely az epopeának tulajdona, és amelyel az én epikus versemben már a történetben magában is megvan, a machinák által pedig szaporítatik. Azt mondhatná valaki, hogy jobb lett volna a csomónak kifejtését magából a dologból, s magok a munkálkodó személyek által tétetni meg. De egy az, hogy a dámáknak annyi pretenziójáról tenni emberi erőn fejül vagyon, és csak a hatalmas ciprusi istenasszonynál van az a bőségszarva, melyből mindnyájat ki lehessen elégíteni. Más az, hogy a visszavonást is Érisz csinálta, a megbékélést is istenasszonynak volt illő véghez. Stílusomat szándékoztam célomhoz, a dologhoz és a személyekhez alkalmaztatni. És hogy epopeám néha-néha drámai formát is védjen magának, és annál fogva még tarkább légyen, a szcénák pedig jelenvalóbbá és érdeklőbbé légyenek, imit amott magukat beszéltetem a személyeket, mely az olvasónak unalmát is ébreszti. Vesse össze a figyelmetes ember Bordácsnak, Dorottyának, Rebekának, Opornak, Gergőnek és Vénusznak beszédjeit. Remélem, nem fogja azokat célellen valóknak vagy unalmas pótolékoknak tartani. Egy szóval óhajtottam az epopeának egész formáját, természetét és alkotását a legjobb mustrák után ebben a kis munkámban is követni, amely célból még a külső szokott módra is vigyáztam. Így példának okáért a poémának elején mindjárt kitészem a matériát rövideden és világosan. Hogy pedig az egy kevéssé sokat ígérő, magahányi és olyan scriptor sziklicushoz illő, az a komikumban elmehet, különben a valódi epopeában szenvedhetetlen volna. Ilyen komikumon felkiáltás is, vagy a segítségül való hívás a buteljához. Más heroikokomikus poéták más-más felkiáltásokat gondoltak. Az én fársági poémámhoz és annak foglalatjához ez nem éppen alkalmatlan. Munkámat 4 könyvekre osztottam, mely felosztás a történetnek és a poémának természetéből foly. Nem is lehet az, akármely költeményben is ok nélkül való. Ami utoljára a versnemet illeti, ha vitézi epopeát írtam volna, a hexameterre esett volna a választásom. Egy ilyen populáris és csupán mulattató époszhoz jobbnak tartottam a szokott 2 strófákat. Akárhogy ítéljen ezen első igyekezetem felől, kedves nemzetem, én azzal nyugtatom meg magamat, hogy jobban szeretek középszerű originál lenni, mint elsőrangú fordító. Adják az egek, hogy egész nyaláb remekek homályosítsák meg minél előbb ezt az én csekély próbatételemet. Írám Debrecenben, február 6. napján, 1803-ban.